Libanon tehetetlen. Az ország kormányfője a világ segítségét kérte a síta Hezbollah lefegyverzéséhez. A SZEF nem áll a reformok útjába. A szakszervezeti fórum a megalapozott változásokat támogatja a közszférában. Vége a magántaxisok önkényuralmának. Ferihegyen augusztus közepétől egy konzorcium szabott tarifákért szállítja az utasokat.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója 6 órakor. Libanon térdre kényszerült, ezt maga az ország kormányfője Fuad Szinyóra jelentette ki, majd a világ segítségét kérte a Hezbollah síta szervezet lefegyverzéséhez. Elismerte, hogy a fegyveres milícia Libanonban immár állam az államban, amely Damaszkusz, illetve Teherán politikai forgatókönyve alapján cselekszik.
Közben hajnalban izraeli katonák és a Hezbollah fegyveresei két helyen is összecsaptak az izraeli-libanoni határon. Két izraeli katona megsebesült. A Hezbollah száfolta, hogy az izraeli légierő olyan épületet bombázott az éjjel Dél-Beirutban, amelyben a radikális síta szervezet vezetői voltak. Azt állítják, a bombák egy épülő mecsetre hullottak. A Hezbollah ugyanakkor válaszul az izraeli agresszióra 15 rakétával támadta Tibériást és Karmira várost, valamint Safedben az izraeli katonai parancsnokságot. A Hezbollah szerint rakétáik pontos célba értek. Közben a Közel-Kelet másik frontján, a gázai övezetben izraeli katonák egy 16 és egy 21 éves palesztin fiatalt öltek meg az egyik menekültábornál vívott összecsapásokban. A tábor közelében további 9 palesztin megsebesült. Az izraeli hadsereg mától elrendelte Cisjordánia szigorú zárlatát. Az intézkedést, amely vasárnapig marad érvényben, az váltotta ki, hogy megszaporodtak a merényletek miatti riasztások. A libanoni válságról konzultál a Kofi Annan ENSZ főtitkárral New Yorkban Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter és Javier Solana az Európai Unió biztonság és külpolitikai főképviselője. Solana egyenesen a közel-keleti térségből érkezik New Yorkba, miután az izraeli és a palesztin vezetőkkel is tárgyalt, a hétvégén pedig Beirutban tett villámlátogatást.
Híradón kiküldött tudósítója jelenleg Beirut felé tart, délután még Damaszkuszból küldött egy rövid helyzetjelentést.
A szíriai főváros repülőterén és szállodáiban teljes a káosz. Az izraeli támadás miatt menekültek ezreit kell kimenekíteni valami módon a libanoni területekről, és egyedül egyiptomiakból több mint 2000 szállta meg valósággal a damaszkuszi repülőteret és környékét. Ami a magyarokat illeti, 43 magyar állampolgárt eddig a nagykövetségnek sikerült kimenekíteni Libanonból, de továbbiak érkezése várható. A Duna Televíziót Domonkos László tudósította Damaszkuszból.
Kikötött a libanoni partoknál az amerikai haditengerészet Nashville nevű csapatszállító hajója, amely Ciprusra menekít 1200 amerikai állampolgárt az Izrael által ostromlott arab országból.
A Nashville-ről Descent bárkán partra szállt 40 tengerész gyalogos Beiruttól 12 kilométerrel északra, hogy segítsen a menekülőknek, akiket a bárka 300 fős csoportokban szállít a csapatszállító hajóhoz. Boldog vagyok, hogy segíthetek a bajba jutott honfitársaimon, és mindazokon, akik el akarják hagyni ezt a helyet, mondja ez az ezredes. Néhány órával korábban több mint 1000 Libanonból menekülő amerikai állampolgár érkezett Ciprusra az Egyesült Államok által bérelt Orient Queen görög cirkáló fedélzetén. Az amerikai hadsereg péntek estig 6-8 ezer amerikai állampolgárt szándékozik biztonságba helyezni. Az evakuációban 9 hadihajó, köztük egy helikopterszállító anyahajó és több mint 2000 amerikai tengerészgyalogos, illetve más fegyvernemekhez tartozó katona vesz részt. Eddig Libanonból összesen 13 ezer külföldit sikerült kimenekíteni. Szörnyű volt, és örülök, hogy élve kikerültem. Egy valamit azonban nem felejthetünk el. Családtagjaink, barátaink Libanonban maradtak, ahol egyre kevesebb az élelem, áramellátás pedig már hetek óta nincs. Az UNIFIL, vagyis az ENSZ libanoni missziója a Dél-Libanon háború dúlta Tír térségéből menekíti ki az ott lévőket, illetve a külföldieket. A világszervezet katonái harci járművek evakuálják a családtagokat.
És most hazai hírekkel folytatjuk. Nő az energiabiztonság, és fejlettebbé válik a gázellátás Magyarországon. Mindenről a gazdasági miniszter beszélt a Gazprom és az E.ON cég közötti megállapodás kapcsán. Mint ismert, az orosz Gazprom tulajdonába kerül a magyar gáztároló és nagykereskedelmi hálózat fele, és a két hazai gázszolgáltatót és három áramszolgáltatót tulajdonló E.ON Hungária negyede. A német cég ezért cserébe egy oroszországi gáztározó negyedét kapja.
A gazdasági miniszter azért kezdeményezett találkozót mind az orosz, mind a német céggel, hogy kiderüljön, milyen következményei lesznek Magyarország számára az üzletnek. Elmondása szerint minden kérdésére pozitív választ kapott, azaz a megállapodás következtében növekszik az ország gázellátásának biztonsága, ráadásul a költségvetés számára is bevételeket jelenthet. Az, hogy magyarországi üzletágának egy részét a német cég eladta a Gazpromnak, nem jelenti azt, hogy ki akar vonulni a térségből. Ezt Kóka János és az E.ON vezérigazgatója is megerősítette.
Növelni szeretné a kereskedelmi gáztárolóinak kapacitását, annak érdekében, hogy a magyar fogyasztóknak és az európai fogyasztóknak Magyarországon kívül is tudjon gázt szolgáltatni.
A német cég az üzlettől függetlenül részt vesz a Nabucco gázvezeték és a Horvátországból érkező csepp folyós gáztároló, illetve vezeték megépítésében is.
Nem szanálni, hanem konszolidálni kell a magyar honvédséget, állítja a Fidesz, arra hivatkozva, hogy 7000 katona elküldése van napirenden a honvédségből. Az MSZP szerint az ellenzéki párt sajtóhírekre alapozva beszél a jövő hétfői átszervezésekről.
A magyar honvédséget nem a honvédelmi miniszter, hanem egy felszámoló biztos irányítja, jelentette ki Lázár János, a Honvédelmi Bizottság fideszes elnöke. A politikus hangsúlyozta, az átszervezési kísérlet súlyosabb, mint ami a megelőző 4 év alatt történt.
Talán az elmúlt 16 éveben soha nem volt ilyen rossz hangulat a honvédségben, akkor talán nem túlzok, és az a fajta légkör, amely a honvédséget kellene, hogy jellemezze, a bajtársiasság vagy a szolidaritás, a legkisebb mértékben sincs jelen. Mindenki arra törekszik, hogy megőrizze az állását, megvédje a saját pozícióit, mindenki fél attól, hogy milyen átalakításra kerül sor.
Jövő héten a Honvédelmi Bizottság értesül elsőként a kormányzati lépésekről, reagálta a fideszes politikus szavaira Vadai Ágnes, a testület szocialista tagja.
Miniszter úr tájékoztatást fog arról adni, hogy egyébként a csapatok 100%-os feltöltése mellett milyen a háttérintézményeket, a különböző vezetői szinteket érintő változtatás készül a hadseregbe.
Vadai Ágnes hozzátette, azt szeretnék, hogy a katonák számára jobb legyen a megélhetés és kisebb legyen a bürokrácia.
A Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség szerint az országgyűlésnek el kellene fogadnia a bioüzemanyag előállítást támogató törvénycsomagot. Magda Sándor elnök úgy véli, az egyre drágább olajjal szemben a magyar előállítású alternatív üzemanyag lehet versenyképes áru.
Magda Sándor bejelentette, hogy az MSZP Agrár és Vidékfejlesztési Munkacsoportja kezdeményezni fogja olyan törvények megalkotását, amelyek nem csak a bioüzemanyagok gyártását, de a bioüzemanyagok alapanyagainak termelését is támogatnák. Az MSZP-s képviselő, aki a nemrég megalakult Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség elnöke is úgy véli, a magyar mezőgazdasági termelés 40%-a az energiahordozók előállítását szolgálhatná már 2007-től. A tervek szerint a bioenergia alapanyagot termelő gazdálkodók a szokásos földalapú normatívánál 20-30%-kal magasabb Európai Uniós támogatást kaphatnának, úgy, hogy az állam garantálná a speciális termékek felvásárlását.
Vagyis, hogyha egy termelő akár fűz, akár nyár vagy akácost az energia célra beállít, akkor ő a megtérülés idejéig is ezt 20 évben határozzák meg durván, 20 évig garantáltan kapja meg ezt a területalapú támogatást.
A hazai bioüzemanyag előállító ipar képviselői szerint 1 millió hektáron lehetne termelni a bioetanol alapanyagául szolgáló gabonát, valamint további 500 ezer hektáron biomassa alapanyagot. Azaz olyan fás, szárú növényeket, amelyek magas hatásfokkal égethetőek el erőművekben.
A kereszténydemokrata néppárt szerint a kormány látszatintézkedésekkel csökkenti csak az állami kiadásokat, miközben a lakosságot komoly megszorításokkal terheli.
A KDNP frakció álságosnak tartja, hogy a kormány mind az országgyűlési, mind a helyi önkormányzati képviselők esetében csökkenti a költségeket, ugyanakkor viszont saját magával szemben elfelejti ezt.
Mi erről a feledékenységre fölhívtuk a figyelmüket, mert beadtunk egy törvényjavaslatot, amely arra irányul, hogy a 2002-es szintre vegyék vissza a miniszteri fizetést. Ezt a törvényjavaslatot egyszerűen nem hajlandók napirendre venni.
A kereszténydemokraták javaslata szerint A 2002-ben duplájára emelt miniszteri fizetéseket most 50%-kal kellene csökkenteni. A KDNP emellett törvényben írná elő, hogy a kormánytagok fizetése a tervezett államháztartási hiány mértékének betartásától függjön.
Az MDF szerint Demszky Gábor kizárólag az önkormányzati választások előtt válik aktívvá. Székelyné Gyökösi Dóra, az MDF fővárosi képviselője úgy tudja, hogy a villamos programmal kapcsolatban a BKV felhívta a figyelmet arra, hogy rövid határidővel nem tudja elvégezni a műszaki felújításokat, kicserélni az öreg vezetékeket, ráadásul generál kivitelező sem volt. Az MDF számára elfogadhatatlan, hogy szakmai szempontok helyett Demszky Gábor politikai akarata döntött, ezért véleményük szerint a felelősség egyedül a főpolgármester terheli. A szakszervezetek együttműködési fóruma nem reformellenes, a közszolgálatban igenis szükség van változásokra. Ezt hangsúlyozták a Közszolgálat modernizációja a kormányprogram tükrében című budapesti konferencia résztvevői.
A SZEF nem reformellenes, változásokra szükség van a közszférában, de ez megalapozott kell, hogy legyen. Induljon el egy párbeszéd a társadalommal, mondta a konferencia megnyitóján Szabó Endre, a szakszervezeti fórum elnöke.
Természetesen lehet észszerűsíteni feladatokat, lehet párhuzamosságokat kiszűrni. Ebben az esetben nyilvánvalóan helye van, például létszám csökkentésnek is, de csak ilyen módon, ebben a sorrendben, hogy funkció, feladat, struktúra, létszám.
Draskovics Tibor kormánybiztos, az Államreform Bizottság alelnöke előadásában azt hangsúlyozta, eljött az a pillanat, amikor a közszolgálatban a fennálló viszonyok már nem tarthatóak. Rámutatott, a politika eddig a közszolgáltatásban dolgozókra koncentrált, és nem a munkájuk eredményére. Ezen változtatni kell, mondta. A kormányzat a kereteken akar módosítani azért, hogy az állampolgárok azt kapják adóforintjaikért, amit elvárnak. A konferencián több felszólaló komoly aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Draskovics Tibor utalt arra, a közszolgálatoknál is a bértömeggazdálkodás irányába kell lépni.
Felgyújtottak egy fiatal lányt ma délelőtt a Csongrád megyei Makó külterületén. Az ismeretlen tettes vagy tettesek éghető anyaggal leöntötték, majd felgyújtották a 18 éves áldozatot, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Az eddigi információk szerint a mentők lakossági bejelentés alapján vonultak a helyszínre, majd értesítették a rendőrséget. A kiérkező hatóság lezárta a környéket és forró nyomon indított vizsgálatot a bűncselekmény körülményeinek felderítése érdekében.
A mentő a súlyos égési sérülésekkel szállította el a fiatal lányt az egyik szegedi egészségügyi intézménybe. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya megkezdte az ügyben a nyomozást.
Hírügynökségi jelentések arról szólnak, hogy az áldozat testfelületének 70%-a megégett, ezért még a délután folyamán tovább szállították Budapestre, állapotáról nem adtak felvilágosítást. A fiatal lakhelyéről, az elkövetőkről és az indítékról egyelőre nincsenek információk.
Harmadannyi beteg vér- és vizeletvizsgálatát képes csak elvégezni a Szegedi Egyes Számú Rendelőintézet, miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelentősen csökkentette az intézeti laboratórium finanszírozását.
Teljesítményvolumen korlát alapján fizet az egészségbiztosító a járóbetegellátást végző laboratóriumoknak. Ezentúl a napi 600 helyett már csak 250 beteget képesek ellátni, akiknek az előjegyzés után egy hetet kell várni a vizsgálatra.
Tehát akkor 28-án pénteken egyes rendelőben. Tisza Lajos körút, Szent Háromság sarka.
Szegedi önkormányzattal válvetve harcolunk azért, hogy a teljesítményünknek valamekkora hányadát, vagy akár az egészet visszakapjuk, hiszen egy ekkora nagy várost ilyen kicsi volumen korláttal nem lehet ellátni. 13-15 millióval kevesebbet kapunk havonta a laboratórium finanszírozására.
Az országban több intézménynél is voltak elvonások, de a legnagyobbat a Szegedi Rendelőintézet szenvedte el. A veszteségek megelőzése érdekében csak a vizsgálandó betegek számának korlátozásával képesek gazdálkodni a megváltozott viszonyok között. Az intézményben sérelmezték azt is, hogy nem kaptak korábban értesítést az elvonásról. Ezért nem tudták időben bevezetni az új intézkedéseket, és 50 millió forintot visszamenőlegesen vissza kell fizetniük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárba.
Megvan a Ferihegyi taxitender győztese. Augusztus 15-től már a nyertes Zóna Service konzorcium szállítja az utasokat, egyes esetekben az eddigi tarifa feléért.
Chris Woodruff, a Budapest Airport igazgatósági tagja többszöri kérdésre sem cáfolta, hogy a nyertes pályázó annak a Veres István vállalkozónak az érdekeltségébe tartozik, aki jelenleg is üzemelteti a reptéri taxikat. Azt mondta, a konzorcium teljesen új cégekből áll, és inkább az ünneplésre kell koncentrálni, hiszen 16 év után végre rend lesz a Ferihegyi taxidroszton. A Budapest Airport egyébként úgy írta ki a pályázatot, hogy a szolgáltatást vállalóknak 60 kritériumnak kell megfelelniük. Elvárják a rögzített, előre meghatározott tarifákat, az angol nyelvtudást, és hogy 3 évesnél nem idősebb autókat üzemeltessenek. A legjobb ajánlat szerint a reptér környéki zónába 2900 forintért, a legtávolabbi budai címekre pedig 3600 forintért lehet majd eljutni. Ez utóbbi esetben csaknem 50%-os az árcsökkenés. Demszky Gábor úgy fogalmazott, a szolgáltatás átlátható lesz, és szolgálja annak a több mint 8 millió utasnak az érdekeit, akik idén Ferihegyen átérkeznek Magyarországra.
Kommunikálni tudnak a sofőrökkel, és biztosak lehetnek abban, hogy ebben a rendszerben őket senki nem csapja be.
What happens if we discover?
Hogy mi történik, ha kiderül, hogy az utas többet fizet, mint a rögzített tarifa? Egyszerű. A szerződést felbontjuk.
Addig is egy éven belül a most használt autókat 200 újjal cserélik le. Az utasok az érkező csarnokban diszpécsereknél rendelhetik meg taxiukat. A járműveket nyomkövetővel szerelik fel. Az autók színe fekete lesz, és multimédiás berendezésekkel látják el őket. Lesz dohányzó autó is, és igény esetén hitelkártyával is fizethet majd az utas.
Szeptemberig végrehajthatja a kulturális ágazatot érintő szervezeti átalakításokat a szakminisztérium. A cél, hogy jelentős megtakarításokat érjenek el, mégpedig úgy, hogy ez ne menjen a szakmai munka rovására.
Egy június végi kormányhatározat rögzíti a kulturális ágazatot érintő átalakításokat. Ezekről a szakminisztérium egyeztette az érintett intézmények vezetőivel. A Nemzeti Filharmonikusok KHT költségvetési szervé alakul át, akár csak a jelenleg részvénytársasági formában működő Nemzeti Színház.
Akkor érdemes költségvetési intézményi alakítani a színházat, vagy költségvetési intézményi alakítani a Nemzeti Filharmonikusokat, hogyha ezzel párhuzamosan meg tudjuk teremteni mégis a művészeti intézmények működésének a szabadságát. Ez pedig törvény alakítás vagy törvénymódosítás nélkül nem fog menni.
A költségvetési intézmények esetében felülvizsgálják a közalkalmazotti státuszokat. A kormányhatározat értelmében összevonják a Történelmi Filmalapítványt a Magyar Mozgókép Alapítvánnyal, egyes kulturális KHT-kat pedig például a játékszint önkormányzati tulajdonba adnak. Az országos Széchenyi könyvtárba olvad bele 2 szakkönyvtár, az országos pedagógiai könyvtár és az idegen nyelvi könyvtár. A jelenleg költségvetési szervként működő műcsarnokot, illetve a Honvéd Együttest gazdasági társasággal alakítják át. Ugyanakkor létrehoznak egy hatósági feladatokat elvégző irodát, illetve egy módszertani tudományos teendőket ellátó háttérintézményt.
A Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára Bogyai Katalin lesz a ma esti közbeszéd vendége. Nem értett egyet az oktatási reform módosításával a HÖOK vezetése, egyeztetésük nem vezetett eredményre a miniszterelnökkel sem. Az EFOT fesztivál résztvevő is kifejthették álláspontjukat a reformmal kapcsolatban. A fórumon sokan hangos fügyszóval, tapssal fejezték ki nem tetszésüket.
A HÖOK és a miniszterelnök egyeztetése nem vezetett eredményre. A hallgatók azt kérték, a tandíj bevezetéséről szóló törvénytervezetet vonják vissza. Ezzel szemben a miniszterelnök ennek megszavazását szorgalmazza. A fórumon Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy a felsőoktatás átfogó reformját tovább kell vinni. Hozzátette, ennek alapvetően a minőség elvét kell szolgálni.
Ennek folyamatában az intézményi szerkezetet, az államilag finanszírozott létszámot, a képzés szakmai belső struktúráját és az ezeket szolgáló új finanszírozási eszközöket egyaránt kell alkalmazni, és ebben úgy általában egyetértés van a kormány és a HÖOK között.
Az EFOT résztvevői szinte valamennyien elutasítják a tandíj bevezetését.
Olyasmit is hallottam, hogy a költségtérítéses és az államilag finanszírozott között lesz átjárás. Hát ebben van némi reláció, de abban, hogy az állami finanszírozású oktatásra is fizetni kelljen utólag, ez felejtsék el.
Amennyiben a kormány elfogadja az oktatás reformjáról szóló törvénymódosítást, a hallgatók ősszel demonstrációt szerveznek.
20 szerencsés diák és 5 tanár indult el reggel arra a 4 napos tanulmányi körútra, amely alatt Belgrádot és a Nándorfehérvári diadal helyszínét keresik fel.
A kirándulást az Oktatási Minisztérium támogatásával a Nemzeti Emlékezet Programiroda szervezte azon tanulók részére, akik sikeresen szerepeltek a pályázatokon. A gyerekeket az oktatási tárca vezetője indította el útjukra.
A Nemzeti Emlékezet Program azért jött létre, hogy minden évben azokra az elsősorban történelmi, a nemzeti identitást bizonyító emléknapokra, emlékeseményekre hívja föl a figyelmet, amelyekre mi nekünk érdemes, fontos és gyakran szép emlékezni.
Az utazás során számos más történelmi esemény helyszínét is felkeresik a tanulók.
A Nándorfehérvári csata emlék előtt tisztelegve 5000 forintos ezüst emlékérmét bocsátott ki a Magyar Jegybank a történelmi esemény 550. évfordulója alkalmából.
A Nándorfehérvári győztes csatában Hunyadi János szerzett kiemelkedő érdemeket, aki saját seregével, illetve a később szentté avatott Kapisztrán János parasztokból álló kereszteseivel szállt szembe a túlerőben lévő török sereggel. Az emlékérme e két hős alakját örökítette meg.
A szűkszavúság a kiemelkedő feladata egy éremművész szempontjából, és mivel két oldala van ennek az éremnek, és ráadásul ez egy pénzérme, ilyen szempontból az előlap és a hátlapnak is külön egy párbeszédben is működnie kell.
Az évforduló alkalmából Európa védelmében címmel nyílt kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban.
Most nézzük a híradó legfontosabb témáit röviden még egyszer. Libanon tehetetlen, az ország kormányfője a világ segítségét kérte a síta Hezbollah lefegyverzéséhez. A SZEF nem áll a reformok útjába, a szakszervezeti fórum a megalapozott változásokat támogatja a közszférában. Vége a magántaxisok önkényuralmának, Ferihegyen augusztus közepétől egy konzorcium szabott tarifákért szállítja az utasokat. A késő esti híradóval ma 21 óra 50 perckor jelentkezünk, addig is viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A 90-es évek elején a Vác volt az egyik meghatározó csapata a hazai labdarúgó életnek, de aztán jött a szó szerinti visszaesés, majd a feltámadás. A 6 év után újra az élvonalra készülő gárdánál mégsem a sikerről beszélnek egy héttel a rajt előtt, hanem a rajtengedélyek körül kialakult helyzetről.
Mivel Vácot eleget tettek az előírásoknak, biztosak az első osztályú indulásban.
Liszen szabályzatban van egy pont, ami alapján a költségvetésnek x százalékát, 70%-át le kell fedni. Amit mi beadtunk költségvetést, ennek a 70%-át mi lefettük, jelen pillanatban 92%-ig van lefedve a szabályzatnak előírt módon.
Lesznek olyan játékosok, akik profiként fognak Vácot szerepelni, lesznek olyanok, akik tanulnak, és vannak olyanok is, akik munka mellett fognak futballozni. Elég nehéz így az edző dolga, hiszen a csapatot nem minden edzésre lehet együtt mozgatni.
Vácnak van egy költségvetés, amit nem tudunk túllépni, mert akkor mi is olyan sorsra jutnánk, mint egy Ferencváros vagy egy Újpest, hogy nagyon nagy köztartozás lenne. Úgyhogy amennyi a büdzse, azt megpróbáljuk úgy szétosztani a játékosok között, hogy aki ezt bírja vállalni, az csak futballozik, akinek ez esetleg kevés ez a pénz, az hát megnézzük, hogy mennyire jó rovására fog menni, de muszáj lesz dolgozni.
Október 8-án Debrecenben kerül sor az idei legrangosabb hazai atlétikai eseményre, az utcai futóvilágbajnokságra. A félmaratoni VB jogutódjaként Magyarországon rendezik az első ilyen világversenyt. Bár a Nemzetközi Atlétikai Szövetség utazó nagykövete, a hatszoros világbajnok kenyai Tégla Lórup sajnos nem tudott megjelenni a fővárosi sajtótájékoztatón, nagy nevekben és számokban nem lesz hiány a 2,5 hónap múlva kezdődő eseményen, amelyre 70 országból mintegy 300 versenyzőt várnak. Kálovics Anikó idei eredményei alapján akár a legjobb európai női versenyző is lehet a 20 kilométeres távon.
Itt vannak a kenyaiak, a katariak, meg különböző afrikai országok, akkor az európaiak közül az oroszok, román csapatok, tehát azok kimagaslóan jók. Most nehéz itt azt mondani, hogy milyen helyezést várnék magamtól. Nem lenne rossz mondjuk tényleg 10-be kerülni, de ez ugye az sok mindentől függ. Ez az utcai futóverseny, ez azért ez elég hosszú. Nekem a kedvenceim közé tartoznak az utcai futóversenyek. Kevésbé szeretek pályán futni és mezein, de igazából az utcai az az én igazi pályám.
Brazíliában a németországi labdarúgó világbajnokság alatt is játszottak bajnoki mérkőzéseket, így egyáltalán nem meglepő, hogy tegnap este már a brazil kupa döntőjének első találkozójára is sor került.
Több lényeges dologban is különbözik egymástól a brazil és a magyar labdarúgás. Például abban, hogy a dél-amerikai országban már lejátszották a brazil kupa döntő első mérkőzését. A Maracanã stadion gyepén a két ősi rivális, a Flamengo és a Vasco da Gama csapott össze. Talán a nagy tét miatt, de az első helyzetig Luizao fejeseig 33 percnek kellett eltelnie. Sőt, az első gólig egy teljes órának. A Flamengo a 60. percben szerzett előnyt, Obina bizonyította be egy szöglet után, hogy remek csere és kiválóan lő kapásból. 3 perccel később egy gyors támadás végén Luizao újra fejelt és megduplázta a vezetést. A két gyors gólra a 69. percben kis hiány jött a Vasco válasza, de a keresztlérc nem Edilson segítette, így a Flamengo 2 gólos előnyből várhatja a visszavágót.
Az esti híradó után friss sporthírekkel várom Önöket, viszontlátásra!
A sorozatot a Duna TV-n, játszon velünk SMS játékunkon, és nyerjen elbűvölő nyereményeket. Küldje a bűvölet szót SMS-ben a 1784-es számra. Válaszoljon helyesen egy a sorozattal kapcsolatos kérdésre. Megnyerheti a legújabb inoxos Nile Line háztartási gépeket, melyek a teljesség igényét nyújtják, vagy egy 50 000 forint értékű ruházati utalványt. És ha ön lesz a szerencsés, elmehet másodmagával a Hotel Erzsébet Hévízbe egy wellness hétvégére félpanziós ellátással. Csak küldje a bűvölet szót a 1784-re. Most!
Herr Günther 40 éve büszke vakító fogaira, ezért keresi fel fél évente fogorvosát Sopronban. Vagy lehet, hogy csak a sajtért jön? Pannonia, a sajt az oka mindennek.
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare, andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódnak a forró nyári napok. A kontinens nagy részén száraz, meleg idő uralkodik, Észak-Kelet-Európában azonban frontok okoznak hűvös, változékony időjárást. Közép-Európában holnap is maradnak a 35 fok körüli hőmérsékletek, a földközi tenger partvidékén is 30 fok feletti maximumra számíthatunk. Ma csendes, meleg éjszakánk lesz, hajnalra a hőmérséklet általában 14 és 21 fokig csökken. Holnap gyorsan melegszik majd a levegő, szikrázó napsütésben lesz részünk. Délután helyenként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, főként a nyugati megyéinkben, és északon az északi hegyvidéken kell majd esőre, záporra, helyenként egy-egy zivatarra számítani. A délkeleti szél napközben többször megélénkülhet, kora délután a mai naphoz hasonlóan 30-34 fok várható. Holnap fronthatással nem kell számolnunk, a tűző erős napsütés és a növekvő páratartalom azonban igencsak megterhelheti szervezetünket. Az UV sugárzás egy óra körül lesz majd a legerősebb. A pollen koncentrációja alig változik, a főbb allergének a csalán és a pázsit fűfélék. A folytatásban is marad a hőség. Szombaton és vasárnap délután általában 31 és 35 fokot mérhetünk. Sok lesz a napsütés, emellett azonban helyenként egy-egy futó záporra, néhol zivatarra számítanunk kell. Főként szombaton a Dunántúlon megerősödik majd az északi szél, de a zivatarok közelében is erős széllökésekre kell majd számítani. A hétvégén melegek és közepesen felhősek lesznek az éjszakák. Hajnalra a hőmérséklet általában 17 és 22. két fokig csökken. A jövő hét elején is folytatódik még a kánikula, néhány helyen egy-egy futó záporral, zivatarral, kora délután általában 30-35 fokos hőmérséklettel. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Televízió és politika, összeesküvés elméletek, kamuipar, szakszervezetek, frakcióviták, Futrinka utca, Karsai Józsefa, búzában. Részletek a 168 órában.